Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Emőt Pál. Amint az hallható, egy gonosz vírus támadta meg hangszálaimat, de remélem, hogy ez nem zavarja majd beszélgető partnereimet, és a hallgatók is megértők lesznek. Műsorunk első részében Oszkó Pétert, az Oxo Technologies igazgatóságának elnökét, a társaság külföldre költözési tervéről kérdezem. A második részben Nagy Bertalannal, a Concord Értékpapír ZRT privátbanki üzletfejlesztési igazgatójával az európai részvényekről beszélgetek, elsősorban az autógyártók papírjairól. Kezdjük a programot első vendégünkkel, Oszkó Péterrel, akit köszöntök a telefonvonalban. Jó napot, elnök úr!
Jó napot kívánok!
A napokban bejelentette az Oxo Technologies, hogy a székhelyét olyan üzleti központba kívánja áthelyezni, amely a megcélzott befektetői kör számára ismertebb működési környezetet biztosít. Frankfurtra vagy Londonra kell gondolnunk.
Ugye nincs erről még végleges döntés, de reálisan az Európai Unión belül keressük azt a helyszínt. Aminek a kiválasztása egyébként nem jelenti azt, hogy a magyarországi tevékenységeinket felszámolnánk, de hát az utóbbi időben már a befektetői kör is nagyobb részt Európai Unión belül, de nem Magyarországról származott, illetve a befektetéseink is egy jelentős része Magyarországon kívüli befektetés volt, és hát annak érdekében, hogy ezt a fajta növekedési tempót fent tudjuk tartani, illetve tovább tudjuk folytatni, annak érdekében úgy látjuk, hogy magának a tőzsdei holdingnak a működési helyszínét azt érdemes praktikusan olyan lokációra változtatni, ami egyébként ennek a szélesedő befektetői körnek jobban ismert és egyszerűbb döntéshozatalt jelent számukra.
Azért ne kerülje meg a kérdést, mégis hát tényleg Frankfurt, vagy London, vagy esetleg Bécs, vagy azért a nagyobb üzlet.
Hát London ugye Európai Unión kívül van, tehát London ilyen szempontból szóba. Most már Európai Unión kívül van. De valóban vizsgáljuk Bécset is, mint lehetőséget, Frankfurtot is, de egyébként a Benelux országokat is. Azért mi befektetési holding vagyunk, tehát alapvetően olyan jogrendszert fogunk választani, ami kifejezetten a befektetési holdingok működésének ideális. Emiatt például több Benelux ország, mint potenciális lokáció is felmerült, de még nincs döntés, tehát nem megkerültem a kérdést, hanem egyszerűen arról szól a döntés, hogy vizsgáljuk meg, mik azok a működési helyszínek, amelyek azoknak a befektetőknek a számára ismertek, és kellően transzparensek és rendezettek, amely befektetőkkel most egyébként már tárgyalunk egy ideje.
Mikor tervezik a külföld? Ebbe a fél évben, vagy a második fél évben?
Ebben a fél évben tervezük megkezdeni, de ez egy hosszadalmas folyamat, ez nagyjából úgy néz ki jogilag, mint egy társasági átalakulás, hiszen ha mi székhelyet változtatunk, akkor a magyar jogszabályok hatálya alól kikerülünk, tehát kivezetnek a cég nyilvántartásból és egy új helyen bevezetnek. Ennek a jogintézménynek ugye az a specialitása, hogy attól függetlenül az újonnan bejegyzett társaság a korábbi társaságnak a jogutódja lesz, tehát elvileg semmilyen meglévő jogviszonya nem változik, de akkor is ez vagyonmérlegek elkészítését, vagyonlehetett záró és nyitó pénzügyi nyilvántartásokat szükségeltet, tehát ez kb. Egy fél éves folyamat az első formális közgyűlési döntéstől. Ezt az első formális közgyűlési döntést várhatóan a tavasz folyamán tervezzük meghozni, és onnantól számítva reálisan egy fél éven belül lehet egy ilyen folyamatot lezárni.
Ezzel a tervezett döntéssel függ össze, hogy most már euróban is elszámolják részben ugye a forgalmat, részben pedig a könyvelést, és gondolom az árfolyam is euróban történt. Ha jól láttam, akkor az alaptőke és a részvények névértékének átváltása is.
Az alaptőke és a részvények névértékének átváltása, illetve a nyilvántartások vezetésének euróba állítása az január 1-ével történt. A részvénykereskedés február 15-től vált át euróra. Ez egy előzetes lépés, ez szintén annak a eredményeként született, hogy azért tavaly tavasszal csináltunk egy tőkeemelést, aminek a döntő része az már euróban érkezett be német úgynevezett family office-októl. És hát furcsa dolog, hogyha valaki befizeti a tőkét euróban, mondjuk 381 forintos euró árfolyamon, megkapja ezt a forint részvényeket, majd nyilván vakarja a fejét, hogyha a forint elcsúszik 430, tehát az euró árfolyam elcsúszik 430 forintra. mert onnantól fogva nem tud akkor érvény árfolyam növekedést produkálni a cég, hogy az ellensúlyozza az árfolyam veszteséget. Tehát így, hogy a beérkező tőke most már döntő részben euró, és erre is számítunk, hogy a jövőben is devizában fognak náluk befektetni, így értelemszerű, hogy logikus, hogy a kereskedés is euróban történjen, hogy ne legyenek kitéve a továbbiakban a részvényesek, új befektetők az árfolyam ingadozás kockázatainak. De mondom, ez csak egy első lépés volt, ebből nem következik automatikusan a székhelyváltozás. A székhelyváltozás abból következik, hogy olyan érdemi befektető intézményi befektetői tárgyalásokat folytatunk, ahol láthatóan az a helyzet, hogyha egy mindenki által ismert jogrendszer által szabályozott helyen nem működünk, az lényegesen megkönnyíti a befektetők döntését.
Ez azt is jelenti, hogy egy kicsit kispályának érzik a magyar piacot, ugye, mint kockázati tőkebefektetés, befektetők nem találják azokat a célpontokat, amelyek esetleg országon belül megvalósíthatók lennének, vagy pedig másról van
ez
szó.
Ez az iparág, ez mindig nemzetközi, tehát ezt nem lehet határokon belül csinálni. A technológiai innováció, a technológiai cégek azok úgy működnek, hogy kitalálnak valami újat, és abból akkor tudnak nagy növekedést csinálni, és az egész világon megpróbálják értékesíteni. Itt nem lehet bezárni a kapukat, és nem lehet azt mondani, hogy majd Magyarország egy önálló piac lett, itt saját technológiai innovációink lesznek, mert egyrészt erre a piacra is bárki bármikor belép, másrészt a hazai piac kicsi ahhoz, hogy itt nagy növekedést kell lehessen csinálni, tehát csak olyan technológiai innováció lesz Magyarországon is sikeres, ami képes más országokat meghódítani. De ezt ebben a ligában nem lehet úgy versenyezni, hogy valaki nem néz az országon határokon. Ő nem nézi meg, hogy ott milyen innovációk vannak, ott esetleg már előrébb járnak, vagy ezt már kitalálták, vagy esetleg nyitott a piacra is oda is el lehet menni. Nem véletlen mondom, hogy befektetni már nem csak Magyarországon fektetünk be. Hál' Istennek mi nem állami pénzt kezelünk, nem állami pénzt fektetünk be, ahogy a hazai szereplők nagy része egyébként csinálja. Emiatt nekünk nem voltak kötöttségeink eddig sem, eddig is bárhol tudtunk befektetni, de ahhoz, hogy ezt a befektető nem közpénzt, hanem piaci pénzt, piaci tőkét bővíteni tudjuk, ahhoz bizony át kell lépni az ország határokat.
De azt láttam, hogy azért a Magyarországon a legnagyobb befektetési célpontjuk az a Gloster volt, ugye ott egy 300 millió forintos befektetésről volt szó.
Igen, de Gloster sem egy magyar cég, a Glosternek is folyamatosan dinamikusan nő az export elvétele, alapvetően a legfontosabb célpiaca már Németország, tehát egy olyan technológiai cégbe fekedtünk be, ami lényegében technológiai beszállító olyan nagy nemzetközi vagy globális cégeknek, és hangsúlyozottan egyre inkább az exportra helyezi a hangsúlyt. Nagyon helyesen, és azt gondolom, hogy ezért láttuk meg a fantáziát a Glosterben.
Mit gondol, hogy pillanatnyilag ez a piac, amin önök dolgoznak, milyen korlátokkal rendelkezik? Tehát a tőke hiányzik, vagy a célpontok hiányoznak? Ugye mi korábban is beszélgettünk már erről ebben a stúdióban, meg hát korábban még talán másút is, és mindig panaszkodott, ugye, hogy a célpontokkal van a baj, nem nagyon lehet jó célpontokat találni, vagy rosszul emlékszem?
Tudásnak mondani, hogy panaszkodunk, mert hogy mondom, mi viszonylag könnyen átlépjük az országhatárokat, tehát ha Magyarországon nem látunk célpontokat, akkor találunk máshol. Inkább azt mondanám, hogy ilyen szemben sajátos és még fejletlen a piac. Az elköltött pénz nagy része az állami pénz, azért alapvetően a magyarországi kockázati tőkepiac döntő részét állami alapok finanszírozzák, vagy olyan alapok, akik közpénzt, állami pénzt vagy uniós pénzt kezelnek, nagyon kevés rajta a magánpénz, emiatt nagyon kötöttek bizonyos tekintetben a befektetések, csak magyar cégben mehet egy csomó külföldi költés, eleve korlátozott, nehézkes, bürokratikus, viszont másrésztről meg nem feltétlenül mindig piaci sztenderdek szerint versenyeznek ezek a állami vagy állami pénzkezelő befektetők. Tehát ilyen nagyon korai és torz a piac, nagyon sok, mondjuk úgy, hogy vegyes minőségű befektetési célpont van, de ezekből a vegyes minőségű befektetési célpontokból nem mindig lehet jó sztorikat csinálni. Ez azt mondja, hogy nem lehet, tehát nekünk is sikerült, tavaly egy gyönyörű exitet csináltunk, egy technológiai ilyen machine learning alapú ajánlórendszereket működtető cégből, tehát vannak jó sztorik, vannak olyanok, amiket azért meg lehet találni Magyarországon, de kicsi a piac, és mondom, ez nem egy piaci logika szerint működő piac, a hazai piac, pillanatilag itt nagyon jelentős mennyiségű közpénz, költése zajlik, ami egyébként valószínűleg csökkenni fog, tehát ez a pénzforrás, ez ilyen mennyiségben nem fog rendelkezésre állni.
Főleg az EU források?
Hát a költségvetés sem duskál jelenleg a pénzekben, tehát valószínűleg minden irányból az várható, hogy a Magyarországon elköltött pénzek csökkenni fognak, emiatt egyébként lehet, hogy picit piacibb lesz a működés és a verseny, és lehet több célpontot találni, de ez akkor is egy kis piac, tehát bármilyen fejlett Magyarország, egy 9-10 milliós ország technológiai piaca az önmagában nem áll meg a saját lábán. Tehát ha mi nemzetközi piacon versenyképes méretet akarunk elérni, akkor egyszerűen szükségszerű, hogy átlépjük a magyar határokat, és nemzetközi vállalatcsoporttá váljunk.
És ez a régiót jelenti, vagy inkább Nyugat-Európát? Hogyha ugye itt arról beszél, hogy Magyarországon ugye az állam az egyik legnagyobb befektető, vagy az állami források hozzák a befektetéseket, akkor mi a helyzet a közép-európai régióban?
Közép-európai régióban is aktív az állam, de nem ekkora mértékben, vagy nem ilyen mértékben, meg olykor más logikával, tehát azért nagyobb piacokon az állami szereplő az nem közvetlenül fektet startup cégekben, hanem piaci szereplőkbe, alapokba rakja a pénzt, kiválasztja a legjobb alapkezelőket, a legjobb befektető csapatokat, és rájuk bízza a pénzt, hogy ők a saját pénzükkel közösen fektessenek be. De erre van egyedi gyakorlat Magyarországon is, de mondjuk nem ezt terjedt el az utóbbi időben. Én csak remélem, hogy az ökoszisztéma fejlődése az majd tovább megy ebbe az irányba. De hát az egy adottság, hogy Közép-Kelet-Európában a magánmegtakarítások azok sokkal alacsonyabb mértékűek Európában, tehát egyszerűen nincs még meg az a pénztömeg, ami által a piac ilyen kockázatos jellegű befektetéseket önállóan képes legyen finanszírozni.
Ezek szerint akkor régió és Nyugat-Európa, ugye?
Régió és Nyugat-Európa. De ez már most is így van, tehát most is van Skandináviából származó befektetésünk, remekül teljesítenek finn, norvég, egyéb portfólió cégeink, és most is építjük a potenciális befektetéseknek az adatbázisát.
És mi a helyzet a tőkegyűjtéssel, a befektetési partnerek gyűjtésével? Ugye én néztem egy interjúban, ugye az hangzott el, amin ön is részt vett, hogy azért Németországban ezek a family társaságok, tehát a családi társaságok, azok olyan 200 milliós eurós tőkével dolgoznak, tehát jóval nagyobb nagyságrenddel, mint amit Magyarországon össze tud gyűlni egy befektetés.
Igen, befektetni azért alapokba, hozzánk hasonló befektetési holdingba fektetnek be kisebb összegben. Nagyrészt family office-okkal tárgyalunk és dolgozunk, de nem csak Németországból és nem csak Európából, hanem egyébként Ázsiából is. Az ázsiai ilyen típusú magánbefektető csoportok is egyre inkább érdeklődnek Európa iránt. Meg vannak azok a klasszikus intézményi befektetők, nagyobb cégeknek az ilyen típusú üzletágai, biztosítóknak a vagyonkezelői, stb. Egyébként az ilyen típusú befektetési lehetőséghez keresik.
Milyen korlátaik vannak? Egy interjúban nemrég arról beszélt, ugye, hogy az elmúlt 10 évben nem csak a hazai, de a globális startup ökoszisztéma tendenciában is óriási kockázatokat és buborékfújást látott, és hát ugye erről beszélt korábban is, ugye, hogy ez részben összefügg az állami befektetésekkel, vagy az állam által segített befektetésekkel, vagy pedig hát ugye itt még azért...
Ez a régióra jellemző, hogy az állam közvetlenül befektet, máshol azért ennél szofisztikáltabbak a fejlesztés politikai eszközök, de azt, hogy a monetáris politika gyakorlatilag mindenhol öntötte a pénzt a piacra, az azt jelenti, hogy minden eszköz felértékelődő részvények is, kockázati tőke befektetések, magánbefektetések piaca is. De ez a lufi, az most kipukkant, vagy kipukkant már, sok helyen már nagyon komoly eszközelkorrekciók történtek, tehát ha valamikor, akkor most lehet értelmesen befektetni. Tehát most lehet egyre inkább értelmes feltételekkel, normális értékelések mellett olyan vállalkozásokat találni, amelybe úgy lehet betenni tőkét, hogy az azért arányos részesedési ár és arányos növekedés várható el, és nem csak államokat kell óriási pénzeken finanszírozni, tehát valójában ez a piac ésszerűbbé, megközelíthetőbbé válik jelen pillanatban, csak ahhoz, hogy ez kihasználható legyen, ahhoz megfelelő forrásokkal kell rendelkezni.
Na és mi a helyzet? Erre akartam.
Tehát bővíteni. Tehát mi most egy hazai méretű versenyképes kockázati tőkebefektető vagy technológiabefektető cégcsoport vagyunk, és szeretnénk európai méretűvé válni, tehát szeretnénk nem néhány 10 millió euróból gazdálkodni, hanem akár egy 200 millió eurós nagyságrendre is kell a következő egy-két évben. Pont azért, mert egy befektetési szempontból jó piac alakul, tehát ezt ebben az időpontban, vagy ezzel az időzítéssel kell kihasználni.
És hogyha ez megtörténik, akkor ez a részvény árfolyamában is érvényesülni fog, vagy látható lesz, mert ahogy én végignéztem az árfolyamot, ugye hát valamikor 5000 körül indultak, most éppen 3000 forintos részvény árfolyamon.
Azt tisztázok, hogy 3600-ról indultunk.
Ja igen, de két nap alatt fölmentek.
Igen, ez egy nagyon érdekes időszak volt, tehát nekünk közben 3600 forinton vezettük be a részvényünket, két nap alatt felment 7000 forintra, ez teljesen észszerűtlen.
Hát ez a csodavárás, igen, hát ez mindig a csodavárás.
Igen, de valóban azóta történt jelentős visszakorrigálás, és hát most azt látjuk, hogy valószínűleg a mi részvényeinkben, hát innentől inkább növekedési potenciál van. Ugye az az érdekes, hogy tavaly első fél év végén jelentettük először, hogy egyébként az iparágban szokatlan módon, mi már a működésünk elején is nyereségesítettük a tevékenységünket. Az idei logikusan az évvégi beszámoló is várhatóan nyereséget fog mutatni.
Hát igen, ha elszámolják, igen, utaltak, hogyha elszámolják majd a Gloster befektetésnek az eredményét.
A Gloster az ilyen szemben egy kicsi korrekció, úgyhogy csináltunk nagyobb értékű exiteket, ahogy utaltam rá, tehát jó cégeladásaink voltak, meg a cégeink egy jelentős része már osztalékot fizet, tehát lényegében a leányvállalati nyereség is hozzájárul a csoport nyereségességéhez. De érdekes módon, amint elkezdtünk nyereségesen működni, akkor korrigált negatív irányba a részvény árfolyamunk. Nem túl logikus módon, de hát ez azért van, mert valójában a piaci hangulat tükröződik pillanatilag a részvény árfolyamon. Nem a cég direkt teljesítménye, mert az pont nem indokolná az ilyen irányú korrekciót.
Lát Magyarországon olyan befektetési célpontot, amiben nagyobb tőkével érdemes lenne beszállni, vagy túl nagy lenne a kockázat? Tehát azért én...
Olyan típusú céget látunk, aki nem Magyarországra dolgozik. A magyarországi piacot azt nagyon...
Kicsinek?
Kicsinek és befolyásoltnak gondoljuk, tehát a technológiai szektor alapszolgáltatásai is olyanok, ahol nagyon nehéz független piaci versenyt feltételezni, de olyan céget találunk, aki nem csak a hazai piacra dolgozik, hanem képes exportpiacokra kilépni, és valójában az érdemi teljesítményével megmérettetni magát. Ezt azt gondolom, hogy érdekes befektetési célpontnak tartjuk, most is nézünk ilyeneket, de ezek értelemszerűen bizalmas információk.
Mi az oka annak, hogy az utóbbi néhány évben nincs olyan magyarországi exit, mint a korábbi 10 évben volt, amit állandóan emlegettünk, ugye, hogy milyen zseniális, ugye eladták a céget, Amerikában eladták.
Hát igen, szerintem volt, csak kevésbé figyel rá a piac. Az elmúlt egy-két évben kifejezetten látványos exitek voltak, csak ezek annyira speciális technológiai cégek, nem tudom én, kezdve az AI motívtól egészen a Starsémán át az EVT-ig, vagy sok más cégig, ahol egyszerűen a nagy közönség nem érti, hogy miről van szó és mi történik. Nyilván egy prezit azt még úgy mindenki ért.
Hát igen, a prezit meg ugye volt
de az AI motívot, ami egy önvezető autózási technológiát fejlesztő cég, és egy nagy autóipari koncern felvásárolta, ez ugye a hétköznapi hírfogyasztók inger küszöbét nem lépi át, pedig ez is egy tavalyi nagy exit volt, de nem tudom én, a Green Fox, a technológiai programozói oktatásokat szervező cégek szintje is egy kifejezetten szép, sikeres exit volt tavaly, de említettem a Starsémát, vagy lehet még pár céget említeni. Csak most már nem egy-egy ilyen ismert cég neve az, ami ebbe a hírcsomagba szerepel, és ezért valószínűleg nem tűnik fel olyan sokatnak.
Még egy kérdés. Magyarországon van komoly versenytárs az Oxónak a kockázati tőkepiacon, amelyik nincs a tőzsdén? Mert ugye a tőzsdén úgy látom az egyetlen az Oxó.
A tőzsdén az egyedüliek vagyunk. Olyan, amelyik csak magánpénzt kezelne, tehát sem állami, sem EU-s pénz nem lenne a számláján, és ezáltal nem lennének kötöttségei, hogy olyan. Hát talán egy van, kicsit kisebb méretben az Octagon Ventures, de ők privát struktúrában működnek, nem nyilvános struktúrában a tőkepiacon. Mindenki más, akit én ismerek, az legalább uniós pénz, de a legtöbb esetben hazai költségvetési pénzt is kezel. és ilyen módon egy picit másik ligába versenyezte, van jelentős forrás ellátottsága, teljesen más feltételekkel tud befektetni, és kötött területen tud befektetni.
Köszönöm a beszélgetést Oszkó Péternek, az Oxo Technologies igazgatóság elnökének. További kellemes napot önnek.
Minden jó.